Szeretettel köszöntök mindenkit. Előadásom elején az oktatás jövőjéről szeretnék bemutatni egy elképzelést, mégpedig Egerben az Avia Médián az UNESCO képviselője Mark West mutatta be ezt a videót, hogy mi várható a világban az oktatás jövőjére. A videón látható osztályterem megoldásai egyébként nem annyira futurisztikusak, mint amennyire elsőre tűnnek. Egerben már a tantermeink 3 méter átmérőjű touchscreen-es interaktív táblákkal felszereltek, ha még nem is ekkora méretű, mint ami a videón látható, de már egészen közeledik a technika e felé, illetve hogy a tanulók egyéni laptopokkal vagy iPadokkal tartsák az órát, tanuljanak, ezek is ugye elérhetőek, hiszen például az egri gyakorlóiskolában 150 laptop, 150 iPad áll a tanulók rendelkezésére. Igazából ez a technika közel sem áll olyan távol, mint ahogy így egybe esetleg a videót nézve érezhetjük. Kis háttérzen egy kicsit segített volna a helyzeten, de a személyre szabott oktatási környezetek is terjednek, ugye egyre több általános iskola és középiskolai tanár is használja azt a megoldást, hogy olyan szavazó rendszereket használnak, akár dolgozatírás közben is, amelyen tudják követni, hogy melyik tanul az, aki már készen van és unatkozik a dolgozat alatt. Jól tükrözi a kis videó, hogy jutalomként már kaphatnak plusz feladatokat, megnézhetnek egy tájékoztató kis videót arról, hogy hogyan kell a megfelelő hidat megépíteni. Talán ami újdonság az itt alkalmazott megoldások közül is még Magyarországon várat egy kicsit magára, az a 3D nyomtatók elterjedése, hiszen már ilyen tervező alkalmazásokat is könnyedén el lehet érni, amelyek az általunk rajzolt skicceket átalakítják szabványosabb eszközökké, és a finnországi egyetemeken már alkalmazzák a 3D nyomtatókat, ott a mérnök hallgatóknak a vizsgamunkákat produktumként elő kell állítani és úgy kell beadni ahhoz, hogy megszerezzék a fél éves jegyet, és ahogy a nyomtató árak esnek lefelé, én úgy gondolom, hogy ez a oktatásban is hamarosan meg fog jelenni. És mennyivel érdekesebb így megtartani egy technikaórát, vagy egy fizikaórát, ahol a kísérleteket a gyakorlatban saját tapasztalatokkal úgy élik meg a hallgatók, hogy bekapcsoljuk a közösségi megoldásokat, és egyszerre 2-3 iskola diákja is építik a saját kis hídjukat, és tesztelik, hogy ki a legügyesebb abban, hogy ezt a feladatot megoldja. Ez az oktatás jövőjét vázolta fel ez a videó. Mindjárt rátérek arra, hogy miért fontos az, hogy erről a könyvtárosok is szembesüljenek, vagy a könyvtárak is felkészüljenek rá. Ennek az oka többek között az, hogy a kormány is látja, hogy a világban óriási váltás van az oktatási területen. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát áttanulmányozva több ponton is láthatjuk, hogy igenis tudatában vannak a problémának, igenis keresik a megoldást. Mégpedig a célkitűzések terén megfogalmazták, hogy 2016-ra, és megjegyzem, 2016-ban elvárás, hogy a digitálisan írástudatlanok aránya csökkenjen 40% alá, és ami miatt fontos erről beszélni, hogy ennek a problémának a megoldását elsősorban a kormány a kulturális és közösségi intézményektől várja. A célkitűzés az, hogy 2020-ra ez még tovább csökkenjen, és csak a lakosság 30%-a legyen digitálisan írástudatlan. Ugye itt az ember elgondolkozik azon, hogy a lakosságnak mely részét lenne jó fejleszteni, kiket kell fentebb hozni ahhoz, hogy ezt a statisztikát esetleg el tudjuk érni, de mielőtt ebbe belemegyünk, nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a jelenlegi tanulók körében. Akikről beszélünk, hogy Z-generáció, teljesen más gondolkodásmódjuk van, viszont a realitás nem olyan gyönyörű képet tükröz, mint amit mi gondolunk a mai gyerekekről. Ha megnézzük a PISA méréseket, ugye 2000-ben, mikor bekapcsolódtunk a mérési sorozatba, Magyarországon PISA sok körül ment végig a megdöbbentő eredmények értelmezése, hogy az 500 pontos OECD országok átlagát nem sikerült az országnak elérni. Teljes oktatáspolitika változtatás lett ennek a következménye, áttértünk a kompetencia alapú oktatásra, és a 10 éves távlat után 2012-ben mindenki megdöbbent azon, hogy szignifikáns csökkenés tapasztalható minden területen, matematikából 20 pontot estek az eredmények, természettudományból is hatalmas a csökkenés, és a szövegértés területén sem állunk túl jól, de egyik terület sem annyira rossz, mint a digitális szövegértésé. 2006-ban vezette be először a PISA, hogy legyen digitális szövegértés, először csak 3 kísérleti országgal, majd 2009-ben már 19 ország becsatlakozott ebbe a mérésbe, köztük Magyarország is. A 2009-es eredmény alapján a 488 pont ugyan nem ért el az OECD átlagot, de az még ott egy lehetőséget jelentett arra, hogyha meglovagoljuk a technikai fejlődés adta lehetőségeket, kihasználjuk ezeket, akkor szárnyalni fognak a magyar diákok. Ehhez képest a 2012-es eredményekre az látható, hogy még az országok nagy részének tényleg sikerült ezt a lépést megtennie, addig a magyar diákok eredménye közel 40 ponttal zuhant, és olyan rossz eredményt értünk el, ha a táblán bár picik a betűk, de talán látható, hogy összesen 3 ország érte rosszabb eredmény, mint mi, Brazília, Kolumbia, illetve az arab emírségek, és igazából még Chile az, aki kicsit hasonló pontszámot ért el, mint mi, az összes többi ország jóval 460 pont fölött helyezkedik el. Tehát a probléma az sajnos sokkal súlyosabb, mint az infokommunikáció stratégiáját olvasva a kormánynak gondolnánk. Tehát nem csak a lakosság körében kell fejleszteni a digitális írástudást, hanem az iskolában is probléma ez a terület. Ugye készítettek a PISA mérések eredménye után kimutatásokat, hogy mi van az adatok mögött, és az látható, hogy a diákoknak több mint 60%-a digitálisan írástudatlan. És az oktatási rendszerben alkalmazott megoldások nem fejlesztik a digitális írástudást. Azt elemezték, hogy az otthonra adott feladatok mennyisége és a digitális írástudás szintje között lineáris összefüggés van, tehát használhatjuk ezt a módszert, éljünk vele, dolgoztassuk a gyerekeket otthon. Az iskolában alkalmazott módszereket pedig vagy át kell alakítani, mert jelenlegi formában nem hoznak megoldást. A digitális írás tudásra, hogy felkészítsük a diákokat, illetve a lakosságot, tisztába kell lennünk azzal is, hogy mit takar maga ez a fogalom. Ez nem csak eszközhasználatot jelent. Egyértelműen első része az, hogy megfelelően használja a digitális eszközöket, képes legyen ezeket integrálni, összetett feladatokra is alkalmazni, de nem csupán eszközhasználatot jelent a fogalom, hanem képes legyen média megnyilvánulásokat létrehozni, készítsen fényképeket, készítsen videóállományokat, és ne álljon meg ezen a szinten, hanem vegye a kommunikációs folyamatába be az általa alkotott elemeket, ossza meg másokkal, másoknak a produktumaira reflektáljon, építse be a kommunikációs folyamatba, és ha erre az összetett lépésre képes, akkor mondhatjuk azt, hogy a digitális írástudás birtokában van. Ami miatt nagyon fontos, hogy a könyvtáros réteg is foglalkozzon ezzel a problémával, mert közel sem csak az oktatást érinti, két okból, mint az előző dián látható volt, az informális tanulásban alkalmazott megoldások sokkal jobban fejlesztik a diákoknak a digitális írástudását, tehát a könyvtáraknak szerintem erre lenne értelme rámozdulni és kidolgozni bevonzó programokat, illetve azok az országok, akik ugyan nem teljesítettek olyan rosszul, mint mi, de nem érték el az OECD átlagot, rögtön cselekvési terveket dolgoztak ki. Dánia, aki ugye világhírű IT infrastruktúrával rendelkezik, kétségbe esett, hogy akkor miért teljesítenek a diákjaik átlag alatt digitális szövegértés terén, és az első lépés, amit megoldásnak kidolgoztak, hogy átalakítják a könyvtárakat, és a hagyományos könyvtárakból az iskola digitális forrásközpontját hozzák létre, alakítják át, amelyben a könyvtárosok feladata lesz a kompetenciafejlesztés. Oroszország is rögtön a könyvtárosok írás tudását kezdte el vizsgálni, bár őket lesújtó kép fogadta, hogy maguk a könyvtárosok sem értik ezt a folyamatot, és az ilyen erre vonatkozó órákat számítógépes órának vagy könyvtártörténeti órának tekintik, nem pedig a digitális írás tudást fejlesztik. Én úgy gondolom, hogy a Magyarországon nem ilyen rossz a helyzet. A magyarországi könyvtárosok sokkal magasabb szinten állnak az infokommunikációs szolgáltatások terén, viszont nincs vevett gyakorlatunkban olyan sok módszertan, aminek talán sikerül ötvözni a gyerekek érdeklődési körét, sikerül ötvözni az olvasás szeretetének, vagy az olvasás igényének kialakítását. Éppen ezért az elmúlt évben az Egri Eszterházy Károly Főiskolán egy kutatás formájában kidolgoztunk módszereket, és a gyakorló iskolákban leteszteltük különböző osztályokban, hogy hogyan fogadják, mennyire használható ez az oktatásban, illetve az informális tanulásban az olvasási élmények feldolgozására. Jelenleg ugye, ha vala az általános iskolában és még középiskolában is, az olvasott élmény visszaadásának leggyakoribb formája az olvasónapló. Az olvasónaplónak kétségtelen előnyei vannak, segít ellenőrizni az olvasmány megértését, dokumentálja az olvasási élményt, és nagyon fontos a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen egyrészt fejleszti az elvont gondolkodást, valamint a verbális kifejező készséget. Ennek ellenére a legtöbb gyerek mégis gyűlöli az olvasónapló készítését, és ennek oka, hogy sok esetben a két fejlesztendő terület közül valamelyik nincs megfelelő szinten, vagy nem olyan megfelelő szintű még az olvasási készsége, hogy az olvasónapló írásához elegendő információt tudjon gyűjteni, vagy pedig a verbális kifejező készsége nem elég fejlett, hogy ki tudja fejezni, saját szavaival össze tudja foglalni az olvasott élményeket, és ez egy ördögi kör formájában oda vezet, hogy nagyon sok esetben meggyűlölik magát az olvasást. Éppen ezért próbáltunk olyan módszereket kitalálni, amivel egy kicsit színesebbé lehet tenni. Senki ne értsen félre, nem gondolom, hogy el kellene hagyni az olvasónapló írását, hiszen ezt a folyamatot is meg kell tanulniuk a gyerekeknek, viszont ne csak is kizárólag olvasónaplót készítessünk, és ne kezdjük el már harmadik osztályban, mint amire nagyon sok iskolában látok példát, már az olvasónapló irattatását a gyerekekkel. De milyen módszereket alkalmazhatunk? Szeretnék bemutatni pár olyan IKT eszközre épülő megoldást, amelyek talán használhatóak. Nézzünk meg olyan grafikai megoldásokat, amelyeket le is teszteltünk a gyakorló iskolában. Az egri csillagokat dolgozták fel a gyerekek infografika formájában. Ugye az infografika rajz, fénykép és szöveg együttes alkalmazása, aminek a legfontosabb célja az információ közlés, de minden esetben úgy, hogy figyelemfelkeltő legyen. Ezek a módszerek is jól alkalmazhatók arra, hogy a gyermek megértette a mű lényegét, ki tudja-e fejezni, akár vizuálisan, bár mondjuk itt a szöveg elemek hiányoznak a rajzról, de ha megnézzük, hogy ő milyen képelemeket helyezett el ez a gyermek, akinek a rajzát mutatom, látszik, hogy érteni kell a mű lényegét, hogy mi az, ami vonzó mások számára benne. Szerencsére a módszer már kezd terjedni a könyvtárakban is, ha ugyan nem is olvasási élményt láthatunk itt, de a szombathelyi könyvtár már a nem túl izgalmas elmúlt évi olvasási statisztikákat, a könyvtárlátogatási statisztikáját infografika formájában tette közzé, mennyivel jobban befogadható és izgalmasabb az, ha mondjuk a könyvtár bejáratánál egy ilyen infografika fogadja az arra sétálókat, mintha egy Excel táblázatban meg lehet mondani, hogy milyen sok felhasználónk volt. Másik ilyen lehetőség a gondolattérkép készítése. A gondolattérképnek a lényeg egy vizuális megjelenítés, ami az emberi gondolkodás sajátosságait foglalja össze, mégpedig meg kell keresni a kulcsfogalmakat, az ahhoz kapcsolódó fogalmakat, és kifejezni az ezek között lévő összefüggéseket, és jó esetben ennek eredményeként egy olyan gondolattérkép áll össze, amely a vizualitást kihasználva egy gyors feldolgozást, az anyag elmélyedését tudja elősegíteni. Itt a Harry Potternek az összefoglalását láthatjuk gondolattérképpel, ami a 7 kötet kulcskifejezéseit kiemelve végigvezeti, hogy milyen események vezettek a 3-4 kötettel arrébb lévő cselekményhez, és mit lehetett volna előre sejteni. Egy másik osztályban, egy másik hatodik osztályban is az egri csillagokat készítették el gondolattérkép formájában, és ha megnézzük ezeket a kis rajzocskákat, jól tükrözi, hogy a különböző gyerekek mennyire mást emelnek ki. Bármelyiket nézzük meg, szerintem azt lehet látni, hogy a módszer kiválóan alkalmas arra, hogy leellenőrizzük, hogy a gyermeknek sikerült-e az olvasmányt végigolvasni, megértette annak a lényegét, annak a mondani valóját. Ha ő minden szereplőnél meg tudja azt mondani, hogy Cecei Éva, női főhős, ki az apja, ki a szerelme, szépen végig tudja venni az összefüggéseket, kik voltak a várvédőek, kik voltak a támadók, milyen csaták voltak, milyen események vezettek a találhatók meg a műben, akkor ez egy sokkal átfogóbb gondolkodásmódot igényel, mint az, hogy az eseményeket leírja. Itt át is kell látni a hatásokat. És egyébként nagyon élvezték a gyerekek a módszert. Én azt láttam, hogy a tanárok, akiket bevontunk, hogy az órán próbálják ki ezeket a programokat, utána már a kísérleten kívül az összes többi osztályukban megcsináltatták, mert sokkal inkább feldobta az órát. A gondolattérkép egyébként nagyon jól használható utolsó órákon összefoglalásra is, mondjuk egy történelem témakörnek a lezárására. A fogalmakat a gyerekek, ha maguk teszik hozzá ezekhez a elemekhez, akkor az összeálló rajz sokkal könnyebben megjegyezhető, mondjuk, mint egy táblára felírt gondolatsor. A címkefelhő is egy hasonló módszer. Sokkal érdekesebb, ha nem az eredeti szöveget tesszük be egy címkefelhő készítő szoftverbe, hanem itt a gyerekeknek el kellett olvasni. Itt például a környezetismeret órán a klímaváltozással kapcsolatos szöveget, ők maguk emelték ki, hogy mit tartanak kulcsfogalmaknak abban a 3-4 oldalas szövegbe, és egy súlyt kellett hozzá rendelniük, hogy mennyire tartják azt a folyamatra nézve meghatározónak. És nagyon jól látszik már a vizualitás, hogy volt, aki az esőcseppeket emelte ki, volt, aki a fa hatását tartja fontosnak a klímaváltozásban, volt, akit a hőmérséklet emelkedés fogott meg, és a kifejezések is tükrözik, hogy láthatóan mindegyik gyerek mást tart fontosnak, és mindegyik címkefelhő önmagában tükrözi, hogy átlátják a folyamatokat. De ilyen feldolgozás alkalmas a digitális történetmesélés, a digitális képregénykészítés, amelynek során ugye a mese átbeszélése kiegészül egy iPadon használható, vagy egyéb mobileszközön készíthető kis képregény készítéssel. Mozgóképeket is lehet alkalmazni a olvasott élmények feldolgozásához, annál is inkább, hiszen olyan új fogalmak jelentek meg, mint a mozgóképes videónapló, a blog, ugye? És hogyha valaki ebből a saját kis mozgóképes videónaplójából saját YouTube csatornát működtet, akkor őket hívjuk YouTuber-öknek. Egyébként ez egy nagyon terjedő fogalom, jelenleg az általános iskolából a kísérlet volt, 6. osztályban az osztály felének saját YouTube csatornája van, és szerencsére megjelent a BookTuber kifejezés is, amikor ezt a csatornát arra használják, hogy olvasási élményeket osszanak meg a többiekkel. Erre számos példát lehet mondani, sajnos a idő hiányában ezeket a videókat nem mutatom meg, ugye az antikvár.hu-nál könyvre úgy lehetett pályázni, hogy egy perces videót töltöttünk fel, akkor a nagyon menő könyvklub generátor szerepet tölt be, minden hónapban választanak egy könyvet, elolvassák együtt, hozzászólnak, megvitatják az eseményeket a csatorna követői, vagy pedig a szolnoki fiú, aki egy-egy könyvről mond egy pár figyelemfelkeltő mondatot, ami neki érdekes, és ezáltal vont be olvasó közösséget. Egerben a mozgóképes feldolgozás úgy alkalmaztuk, hogy az egri várban az egri csillagokat eljátszották, a diákok különböző feladatokat kaptak, volt, ahol iPadon kaptak egy képet, egy csatajelenetet, a diákoknak be kellett rendezni a csatajelenetet, lefényképezték a két képet, összevetették, illetve volt olyan feladatuk például, hogy rendeljenek élelmiszert, vagy Isztambulban rendeljenek repülőjegyet, és ezeket a feladatokat IKT eszközökkel készítették el, ennek egyébként a 40 perces videófilme YouTube-on elérhető. Ugye nagy lehetőséget rendelnek a virtuális közösségek is, mi a virtuális közösségekből csak a Facebookon dolgoztunk fel művet, és minden egyes tanulónak fel kellett venni valamilyen szereplőt a YouTube csatornán, és ő annak a szereplőnek a stílusában szólt hozzá a közönséghez, tehát ez a szépirodalmi nyelv elsajátítását is segíti ez a folyamat, valamint a kommunikációs készségüket is növeli, az pedig, hogy a mű megértését, átláthatóságát segíti, az azt hiszem egyértelmű. Itt egy pár hozzászólás látható az EGRI kísérlet eredményéből. A kollaboratív fali újság is nagyon jól használható, ez is nagy sikert aratotta az osztályokban. Itt egy témakörhöz kellett a tanulóknak információkat gyűjteni, csoportokba dolgoztak, a központi téma fény volt ennél a kísérletnél, és volt, aki ehhez tartozó zenefájlokat szedett össze, volt, aki az irodalmi művészeti hatását nézte, verseket gyűjtöttek, és a csoport kipakolt a kollaboratív fali újságra, tehát együtt dolgoztak rajta, összeállt a végére a produktum, majd mindenki megosztotta többi csoporttal, hogy miért azt a művet választotta. A mi kísérletünk nem terjed ki a Second Life-ra, de szeretnénk e felé nyitni, annál is inkább ugye, hogy a legtöbb németországi könyvtárban Avatar fogadja az olvasókat. Nagyon sok könyvtárra beérkező olvasószolgálati kértéseket úgy kezeli, ha az Avatar meg tudja oldani, akkor el sem jut az olvasószolgálatoshoz. Jól használhatók a blogok, az EGRI könyvtár például csinált olyan rendezvényt, hogy 5 hónapon át minden hónapban el kellett olvasni egy könyvet, és csak egy-egy bekezdés nyit fel a blogjukra hozzászólni, mennyire tetszett a mű, és aki minden hónapon át részt vett ebbe a folyamatba a választható könyvek közül, ha neki tetszőt elolvasta, akkor a végén nyereményeket kapott, rendkívül sikeres volt a dolog, de akinek esetleg a technika korlátokat érez, egyébként nincs, mert a legtöbb gyerek rendelkezik okostelefonnal, és egy-egy videófelvételt, képet ezekkel is el lehet végezni, akkor egy sima egyszerű Excel diagrammal is lehet dolgozni, hogy mennyire tartja a művet vidámnak, szomorúnak, ezeknél a kulcs mindig az, hogy utána beszéljük át, hogy miért ez a véleménye. Irodalmi kvízeket is lehet készíteni, és a kicsikkel például e-könyveket készítettünk, pár rajzot csináltak, és a 3-4 kulcs eseményből a saját könyvüket készítették el, hogy az egészen kicsi első-másodikosok pedig felöltöztettek alakzatokat, hogy a mesén az ő fejükben összeállt az alapján. És záró mondatul annyit szeretnék mondani, hogy ebből az egészből készítettünk egy módszertani tárat, ami a digitális átállás oldalunkon, a digital.unieger.hu per módszertan oldalon elérhető bárki számára, és az itt bemutatott módszerek kicsit részletesebben, hogyan ajánlott használni, hogyan lehet az oktatásba bevonni, elérhető mindenki számára. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy abba az irányba sikerült felkelteni az érdeklődést, hogy a könyvtárak, ha ezekből megpróbálnak valamit bevonni, akkor a diákok is nagyobb kedvel fognak olvasni, és használni a könyvtárat is. Köszönöm szépen!